Eltörött a hegedűm, ez a címe ennek a kis gondolatmenetnek, zenei identitásunk aktuális mozaikja némi történelmi megközelítéssel. Félő, hogy ama bizonyos hegedű sohasem volt egységes egész. Igaz, a nótában, melynek szövegét egy 19. század végi újságíró Békefi Antal írta, és Dankó Pista öntötte zenébe, nem is erről van szó. A hegedű néma és a leány is néma. Idézem a második strófát, hozok mosdóvizet is gyöngypatak vizéből, ellopom a színét rózsalevelétől, te leszel a legszebb a világon, szólalj meg hát, rubintos virágom. A zene ihlete szövegnek érdekes átvillanásai vannak, például a János Vitéz egy rózsaszál szebben beszél századfordulós toplista vezető dala felé, amelyet Dankó Pista halálának évében 1903-ban álmodott meg Kacsó és Heltai, komolyan parodizálva a Dankó nótát és még több száz hasonló karakterű dalt. A rózsa, a levél és a gyöngypatak a magyar trikolor színeiből szőtt ívet húz rejtve. Harsányabb utalásra nincs is szükség, hiszen a magyar identitás üzenetét maga a nóta, azaz a dallam, a prímás, a banda egyértelművé teszi. Ady Endre hálája, amelyet Dankó Pista halálakor költeményben ró le, közérzésnek adott hangot. Magyar Dankó Pista, áldjon meg az Isten, akinek a lelke elvágyódik innen, akit kerget, hajszol, sóvár, beteg vágya, akinek a lelke magyar földön árva, megmenti, megtartja a te magyar lelked, a te nagy bánatod, a te nagy szerelmed, a te duhajságod, a te kacagásod, visszaadtál nekem egy vesztett világot. Az utolsó sor kulcsfontosságú, erre épül az egész 19. század magyar identitás zenéje. Bihari János le nem jegyzett hegedűjátékától, miután ő nem tudott kottát írni, olvasni, az Erkel operákig és a Liszt rapszódiákig. Bánk Bán a 13. századi magyar főrangú úra, magyar nóta étoszában, sublimált cigánybanda, viola d'amore, hárfa, cimbalom elsőnek a magyar műzenében, az operazenekarban, angol küld, vonós zenekar kíséretében fordul megbecstelindített feleségehez, Melindához, teljesen nóta hangon, hol van fehér homlokod lilion virága. A magyar nótát a nosztalgia hívta életre, az elveszett világ pótlására. És mikor nem volt aktuális ez az érzés Magyarországon. A magyar nóta eme délibábos hazaképe, a magyar identitás hangzó aurája, még az önkéntes emigrációban szenvedő Bartók számára is vigasztalást nyújtott, ami annál is inkább érdekes, mert Bartók zenei identitását köztudottan éppen hogy nem a magyar nóta jelentette. Mégis egyik késői kulcsművében, a zenekarra komponált koncertó egyetlen programzenei tételében a költő, ahogyan Bartók magát nevezi, egy olyan operett dallam felidézésével val szerelmet hazájának, ez ugyancsak Bartóktól való, amelynek magyar nóta karaktere kétségtelen, s amely a két világháború között a cigánybandák slágerlistájának egyik vezető száma lett. Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország. Bár Bartók a koncertóban elsősorban a szövegüzenete miatt idézi a dalt, a későbbi ideológiai mérlegen olykor kínos súllyal szerepelt, hogy a népi demokrácia évtizedei alatt végig indexen tartott irredent a nótának bélyegzett dal zenéje egyértelműen felismerhető Bartók átköltésében. Igaz, Bartók a csárdás és nóta sztereotípiákból építkező dallamból egész életműve egyik leggyönyörűbb és leginkább vallomásos jellegű, mélyen individuális melódiáját komponálta meg. Ezt témánk szempontjából úgy értelmezhetjük, hogy a trianoni sok kábulatában keletkezett operett dallam kollektív nosztalgiáját Bartók egyéni, egyébként Trianon következményeivel is összefüggő Magyarország siratásává nemesítette. Bartóknak ugyanis a Trianon előtti Magyarország egy olyan egységes népzenei paradicsomot jelentett, amely az egész Kárpát-medencét, beleérte szinte valamennyi nemzetiség zenéjét, lefette, anélkül, hogy ennek az ő számára bármilyen politikai felhangja lett volna. Jószerivel ezzel magyarázható, hogy a már halálos beteg Bartók 1943-ban az Egyesült Államokban nem egy romlatlan falusi magyar népdallal van szerelmet hazájának, azaz nem a tiszta forráshoz, hanem Vince Zsigmond, a Hamburgi Mennyasszony című operettjének egyik számához, a szép vagy, gyönyörű vagy Magyarországhoz fordul. A magyar nóta, amit a szisztematikus népzenei gyűjtések kora és kodály iránymutatásai óta óvatosan csak népiesnek merünk nevezni, a magyar identitás igényével keletkezett, és kultusza hosszú időn át elhalványította azét a népdalét, amelyet Kodály is vele egyetértésben már nem annyira a kizárólagosság szigorával Bartók is ősinek, magyarnak, romlatlannak, tisztának tartott. 1906-ban Kodály Bartók együttműködésével megerősítve egy másfajta magyar zenei identitás kialakításának érdekében bontott zászlót, nem kevesebb meggyőződéssel és lelkesedéssel, mint ahogyan annak idején reformkori nagy magyarjaink tették. Kiadtak 20 saját gyűjtésű magyar parasztdalt, Magyar Népdalok címmel, melyet zongora kísérettel láttak el, hogy felhívják a közfigyelmet egy addig ismeretlen zenei és etnográfiai értelemben a magyar nótánál értékesebb dallamkincsre. Későbbi írásaiban Kodály és Bartók más-más tanulságokat szűrt le az ősi magyar népzene felfedezéséből. Bartókot elsősorban a idézőjelben salaktól mentes ősi ideális egyszerűség fogta meg, ami, megint csak idézem, nem más, mint városi kultúrától nem befolyásolt emberekben öntudatlanul működő természeti erő átalakító munkájának eredménye. Kodály, idézem, az egész magyarság lelkének tükrét látta meg benne, és ebből bontotta ki az új magyar zenei identitás nagyszerű látomását. Felfogásában a paraszti népdal hasonlóan a nyelvhez a magyarság megnyilvánulásának legősibb gesztusát közvetíti, és miként a nyelv felöleli létezésünk egészét. Idézem. Mint egy nagy gyűjtőmedencébe, századokon át befolyt a magyar érzelmi élet minden patakja, nyomot hagyott benne a magyarság minden lelki élménye, bölcsőjétől fogva, mert kétségtelennek kell tartanunk, hogy a magyar dal a magyar nyelvvel egyidős. Eddig az idézet. Kodály értelmezésében ez a magyar zenei identitás már létezett valamikor, de megint csak idézem, mikor a középosztály mindinkább idegen kulturális eszmények felé emelkedett, ezt meg ő idézi, elnemzetietlenedett, és a soraiban támadt hézagokat is idegen bevándorlókkal töltötték meg, végül is a zenei hagyomány ősi nemzeti kincse egyedül a parasztságra korlátozódott, idézőjelbe zárva. E zene megőrzése Kodály szerint a magyarság megmaradásának egyik záloga. Megint idézem. Ami megtartott Európának idáig, majd megtart ezután is. Mi lehet az? Nem az, amiben alkalmazkodunk, hasonlóak lettünk környezetünkhöz, hanem amiben különbözünk tőle. Hisz ha mindenben hasonlóká lettünk volna, eltűnt volna a magyarság. Így is sokat letett régi mi voltából 1000 év alatt. De megtartotta külön lelkiségét. Annak két legmegfoghatóbb megnyilvánulása, a nyelv és a zene. Eddig a Kodály idézet. Jellemző, hogy mindezt Kodály nem egy néprajzi tanulmányban írta le, hanem a gyerekeknek szánt kétszólamú énekgyakorlatainak a Bicini a Hungárika sorozat negyedik füzete elé írta, Julianus nyomában címmel. És azt taglalja, hogy Julianus a keleti őshazát keresve a nyelvi rokonsághoz hasonlóan a népdalokban is találhatott hasonlóságot, mint ahogyan több népzenekutató talált is a 20. század folyamán. Kodály a parasztdal jelentőségét zenei anyanyelvé kívánta kiszélesíteni, és ráépítette pedagógiai koncepcióját, amelyet leszűkítve és általában félreértve Kodály módszernek neveznek. Idézem őt. Zenében, mint a nyelvben is, csak hungarocentrikus kiindulással kezdhetjük észszerűen a nevelést. Különben kapunk, mint eddig, sok nyelvű, azaz semmi nyelvű nemzedéket. Határozta meg Kodály 1947-ben a szellemesen 100 éves tervnek nevezett vázlatos kiáltványában, amely így kezdődik. Cél a magyar zenekultúra. Eszközök a zenei írás-olvasás általánossá tétele az iskolán keresztül. Egyben a magyar zenei szemlélet öntudatra ébresztése a művészi nevelésben, csak úgy, mint a közönség nevelésben. A magyar zenei közízlés felemelése, folyamatos haladása jobb és magyarabb felé. A világirodalom remekeinek közkincsététele, eljuttatása minden rendű és rangú emberhez. Mindezek összessége teremti meg a távoli jövőben felénk derengő magyar zenekultúrát. Ezt írja 1947-ben 100 éves terv címmel, amelynek hát tudjuk, hogy mik a következményei. Kodály már az 1920-as évek közepétől tudta, hogy a zenei anyanyelvet az iskolákban, sőt már az óvodákban kell tanítani. Ezért harcolt egy életen át az énekzenei képzésnek helyet adó magasabb óraszámért, és ezért vezették be a zenei általános iskolákat. Idézem megint csak, az ének ma hamupipőke az iskola tárgyai közt. Pedig hiába ő érte jön el a királyfi, csak az ő lábára illik a cipő. Egy tárgy sem szolgálhatja úgy a gyermek testi lelki javát, írta 1929-ben. De az iskolák vertikuma mellett a mozgalom horizontális kiterjedését is fontosnak tartotta. Ennek szállítói lettek az énekkarok. Zseniális, ahogyan Kodály a karének szerepét nemzetmentő magasságba emeli. Megint csak idézem. Van-e jobb szemléltető eszköze a társadalmi szolidaritásnak, mint a kar? Sokan egyesülnek valaminek a megvalósítására, amit egyes ember, ha még oly tehetséges, egymaga nem tud megvalósítani. Ahol mindenkinek munkája egyaránt fontos, ahol egyetlen ember hibája mindent elronthat. Hogy a magyar nem szeret egyesülni, oly végzetes nemzeti hiba, aminek a javítására minden eszközt meg kellene ragadni. Idézet bezárva. Mindezzel felvétezve üzen hadat 1935-ben egy csipetnyi népvezéri attitűdöt is megengedve magának, a magyar nóta akkoriban még virágzó dekadens kultuszának. Idézem. Epizód csak a magyar lélek történetében. Az 1850-es évek óta divatos sírva vigadás és halálvágy. Nem halál kell nekünk, hanem élet. És újra vezérmotívumként ér vissza az alaptétel. Idézem megint csak, a mi kősziklánk más nem lehet, mint az ősi magyar dal. Már most adva van két mozgalom, az egyik a 19., a másik a 20. század kezdetén indult. Mindkettőt a magyarság buzgó szeretete mozgatta, mindkettő az anyanyelv igényével lépett fel, és mindkettő a magyar lélek legbenső rezdüléseit vette célba. Cigányzene, paradzene, Liszt és Erkel, Bartók és Kodály, népszínű, énekkari művek. És még hosszan lehetne sorolni az ellentéteket és párhuzamokat. Ám rögtön le kell szögezni, mára a magyar zenei identitás terén sem a 19., sem a 20. századi koncepció és gyakorlat nem vált uralkodóvá. Mindkét örökség erős, de mindkét örökség súlyos károkat szenvedett az utóbbi évtizedekben. Hangsúlyozni kell, hogy a cigány zenét nem a Kodály koncepció tette tönkre, ölte meg. Kodály haláláig, 1967-ig, ameddig a mester óriási tekintélye és jelenléte miatt a zenepedagógiai rendszer a legintenzívebben működött, még nagyon is élt a cigányzene az éttermekben és a médiában egyaránt. A közös nagy ellenséget Elvis Presleynek, Beatlesnek, Rolling Stonesnak, Michael Jacksonnak, és ma megtanultam, hogy Black Metalnak hívták, hogy valóban csak a legméltóbb ellenfeleket említsem. Talán, ha nincs vasfüggöny, nem számít minden nyugatról érkezett új üzenet revelációnak, egy-egy rejtett miniforradalomnak, csak olyan mértékben söpör végig a tengeren túli pop és rock, mint a nyugati országokban. Talán akkor csak generációs lázadást cít, és nem a politikai dacot erősíti. Ki tudja. Ám tény, hogy ma a retro összejöveteleken százával és ezrével fújják kívülről azokat a dalokat, és persze magyar rokonaikat is, az Illés, az Omega, Metro, Lokomotív Gét és a többi nótákat. Irigységtől sárgán fel is kiáltottam nemrég Presser Gábor egyik koncertjén, amikor leütött két akkordot, és 1000 ember elkezdte énekelni a nótát kívülről, hiszen ez a zene él, és ez az a zene, ami él. Ami persze megint csak nem baj, mert a magyar könnyű zene is egyfajta zenei identitást kölcsönöz, megvannak a gyöngyszemei, amelyeknek meg is kell maradniuk. Ám mára kihajtottak, sőt elburjánzottak ezen a téren is a romlás virágai, a zenei parlagfüvek, amelyeknek morális környezetszennyező hatása felmérhetetlen. Ám kanyarodjunk vissza még egy kicsit a 60-as évek végéhez, amikor a cigányzene végképp az idősebb generáció egyre inkább feledésbe merülő emlékévé vált, és Kodály sem élt már. Egyszerre csak történt valami, ami sem a cigányzene évszázados története, sem Kodály zenei honalapítása, sem a nyugatról jött klubos, diszkós, könnyűzenei divat nélkül nem jöhetett volna létre, és ráadásul, bár nem ezt hangsúlyozták benne, az adott korban még politikai töltést is kapott ez a táncház. Tudjuk, hirtelen vált mozgalom, már azt is tudjuk, hogy zenéjére, mindenek előtt a széki népzenére, a néptánc együttesek vezetői lettek figyelmesek, amikor koreográfiákban, vagy koreográfiákig hoz, a táncnyelv tiszta forrásait keresték. Nem tudni, mit szólt volna Kodály a táncház mozgalomhoz, valószínűleg zavarta volna, hogy ez a zene alapjában véve hangszeres, szemben a parazdal alkodáját a legősibbnek tartott vokális jellegével. Az is eltért a Kodály rendszertől, hogy itt a fiatalok nagy többsége elsősorban táncol, és nem zenél, vagy énekel, és különösképpen, hogy a tánc az szórakoztató céllal jött létre. Ezt nehéz iskolai rendszerbe foglalni. Kodálynak néha talán a zene minőségével is lett volna kifogása, már csak azért is, mert itt a népit utánozza a városi fiatal, ezért hívják újabban revivalnek. Tehát sok esetben az eredeti népzenét kópia helyettesíti. Ám mindezek ellenére Kodály életműve, a nagy népzenei gyűjtemények, a Magyar Tudományos Akadémia népzene, néptánc kutatóinak, utóbbiak közül elsősorban Martin Györgynek, már sajnos nincs a élők sorában, hatása nélkül nem lett volna talaja Budapesten és a határon inneni Magyarországon a táncháznak. 40 év telt el azóta, és a táncház mozgalom tartja magát a legjobban a magyar 68-as nemzedék eszményeiből. Immár gyűjtőfogalommá vált, hiszen a szórakoztatástól, a koncertezéstől, az oktatásig és a kutatásig sokféle tevékenységet foglal magában, miközben töretlen népszerűséggel, vagy hát alig megtört népszerűséggel határozza meg különböző generációk egyes rétegeinek zenei identitását. Erejére mi sem jellemzőbb, mint az a diadalmenet, ahogyan a Revival bevonult a Zeneakadémiára egy új tanszék formájában, aminek célja a táncházi népzene, hangszeres és énekes művészetének gyakorlati oktatása. És persze a táncház megszült a maga sztárjait, és létrehozta a piacát, a koncertrendezés, a hanghordozók a média területén, hasonlóan a könnyű zenéhez. Sőt, ágait a World Music felé is kinyújtotta, és az összekapcsolódásból újabb keverék utódok keletkeztek, megbotránkoztatva az ortodox népzenészeket, viszont ismét elősegítve sokak magyar zenei identitását. Persze, Kodály azt mondaná, az anyag folyamatosan romlik. Ez a magyar zene már nem a tiszta forrásból táplálkozik, visszatérünk a sokat ócsárolt városi, sőt világvárosi, azaz globalizált kultúrához, amitől eredetileg a magyar zene pátriárkái éppen hogy el akartak szakadni. S mi mai 50-esek, 60-asok, akik annak idején a rádió esti meséjét hallgatva Bartók gyönyörű népdal feldolgozásának Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok, címbalom hangjain szenderedtünk el. Most azzal kell megbarátkoznunk, hogy gyerekeink iPodján a Szégi legényes elektroakusztikai metamorfózison megy keresztül. Megjegyzem, még mindig jobb, mint az ízlésomboló lakodalmas rock, amely rákos daganatként fertőzi sajnos igen széles rétegekben a zenei önbecsülést. A zenei identitás tehát nem csak generációként, rétegenként, de talán még egyénenként is változó. És ezzel sok elődömhöz kapcsolódok, akik ma itt szót kaptak. Pillanatilag a zenepiacon keletkező, kiszámíthatatlan helyzetek hatnak rá legerősebben. A társadalom önmagáról megrajzolt képe és az ifjúság nevelése szempontjából ez a kiszolgáltatottság beteg tendenciákhoz vezet, mert pótolhatatlan értékek sérülnek, vagy sérülhetnek végérvényesen. Például a himnusz. Azt mindenkinek illene tudni, mint az alapimákat, amelyeket az ember az anyanyelvén mond el. Ezzel kapcsolatban megdöbbentő élményeim vannak. Iskolai évnyitó. Most pedig hallgassuk meg a himnuszt, szólít az igazgató néni. Némán áll 200 általános gyerek, szemben az én lakásomban, úgyhogy abszolút tanulja vagyok, és a hangszórókon bömböl a himnusz. Vagy az 56-os forradalom ünnepsége a parlamentben. Kiváló teljesítményük jutalmául meghívott fiatalok. A zenekar a himnusz gyönyörű előjátékát játsza, néhányan felállnak. Majd amikor a kórus elkezdi, feltápászkodnak a többiek is, akkorra ugyanis feldereng, hogy ez mégiscsak a magyar himnusz. Többek között jelen van a teljes diplomáciai testület ezen a aktuson. Rossz üzenete van ennek. Sok országban a szívükre teszik a kezüket, amikor a himnuszokat éneklik. Kár, hogy ez a szép szokás nálunk nem alakult ki. Talán mégis vissza kellene állítani valamit az ellopott énekórákból, elárvult amatőrkórusokból, legalább azért, hogy a himnuszt mindenkinek megtanítsák, még néhány más társadalmi dallammal együtt, például az Unió himnuszával, az Örömódával, ami ugyancsak identitásúval. Nekünk magyaroknak az említetteken kívül vannak még más kincseink is, amelyek erősítik mindannyiunk, sőt egyfajta szupercégként az ország zenei identitását, és jó lehet bizonyos fogig az anyagi kényszer szülte erény miatt, megtörik még a globalizáció olykor szennyes hullámait is. A magyar zenepedagógiáról és a magyar zenei életről beszélek. Kezdjük az utóbbival. Nagyon kevés olyan zenei élet van a világon, amelyet zömében saját művészeinek produkciói táplálnak, és amely akkor is nemzetközi rangú lenne, ha mondjuk egyetlen külföldi vendégművész sem érkezne Magyarországra. Persze egyáltalán nem ez a cél, viszont a mai állapot még mindig világszínvonalú hungarikumként mutatja zenei életünket, zenei kultúránkat. Sőt, globalizált hungarikumról van szó, amit nemzetközi távlatokban is ismernek és tisztelnek. Íme tehát az a képesség, az a tudás, amelyel mi hatunk, illetve hathatunk a külvilágra, és nem fordítva. Ugyanez érvényes a szinte egyedülálló magyar zenepedagógiai rendszerre, a zeneiskolák hálózatára és színvonalára, a középfokú professzionális zenei képzésre, és nem utolsó sorban a Zeneakadémiára, ahol kizárólag magyar mesterek oktatnak zömmel fiatal magyar tehetségeket. Persze azért is, mert a külföldi professzorokat tartósan nem tudjuk a nemzetközi szinten honorálni. És nem mondom, hogy ezt az állapotot minden áron fenn kellene tartani, és kizárni a külföldi tanárokat egy olyan intézményből, amelynek első nagy zeneszerzés tanárait Robert Folkmannak és Hans Köstlernek hívták. Ám a jelenlegi helyzet más oldalról nézve olyan bravúr, amelyre ezen a nagyon magas szinten ma alig képes néhány intézmény a világon. Zenei identitástudatot fejleszthet ez is. Végezetül engedjenek meg egy pár hozamot. Venezuelát ma már elsősorban az ifjúsági zenekari mozgalomról ismerik szerte a világon, mert 30 évvel ezelőtt hangszertanítással kezdtek el megoldani súlyos társadalmi problémákat a kallódó fiatalok körében. Hát Kodály országában, ahol a zenei identitás az ország márka nélkülözhetetlen része, és a társadalmi problémák megoldásának egyik fontos eszköze lehetne? Hány darabra törik még szét a hegedűnk? Mennyire igaza volt Kodálynak már 63 évvel ezelőtt? És ezzel az idézettel zárnám az eszmefuttatást. Naponta látjuk, mi nehéz a nemzetnek önmagáról alkotott hamis képét igazira váltani.